Tisztelettel és szeretettel köszöntöm a megjelenteket a MTA Földtudományok Osztályának rendkívüli nyilvános ülésén. Ennek az ülésnek egyetlen napirendi pontja Pálffy József székfoglaló előadásának megtartása, illetve meghallgatása. Ez az alkalom nyilván sokak számára, és számomra különösen ünnepi alkalomnak számít, hiszen olyan kollégát vezethetek itt elő az akadémia közösség számára, aki egykor tanítványom volt. Erre külön büszke is lehetek, hogy most már ide jutott az akadémikusság, nem küszöbére, hiszen a közgyűlés már megválasztotta májusban, de hogy itt be is mutatkozhat előttünk. Azért is nagy öröm ez számomra, mert olyan kollégával állunk szemközt, aki a mesterét már túl is haladta számos tekintetben, így például a publikációi hatástényezőjében vagy idézettségében, és hát nem utolsó sorban például igaz, hogy csak egyel, de a gyermekei számában is. De visszatérve a hivatalos mederbe, az akadémia előírásai közé tartozik, hogy akit a közgyűlés akadémikussá választ, az a kolléga egy éven belül tartozik székfoglaló előadást tartani. Most erre kerül sor, és a székfoglaló előadás előtt az én első kötelességem a levelező tagunk tudományos életrajzának ismertetése. Ezt most rendhagyó módon egy folyamat ábra fogja kísérni, amely elszórakoztathatja azokat, akik az én unalmas felolvasásomtól talán elaludnának netán. Tehát Pálffy József 1962-ben született Budapesten. Az ELTE Apáczai Csere János gyakorló gimnáziumában érettségizett. 1981-ben lett az ELTE TTK geológus szakának hallgatója, 1986-ban végzett okleveles geológusként. 1989-től 1991-ig, majd 1993-tól 96-ig posztgraduális tanulmányokat folytatott a kanadai University of British Columbia-n, ahol 91-ben Master of Science, majd 97-ben PhD fokozatot szerzett. Tanulmányai során három tanévben részesült a UBC University Graduate Fellowship ösztöndíjában, két tanévben pedig az Isaac Killam predoktori ösztöndíjban. Posztdoktori pályaszakaszában 1998-99-ben ösztöndíjasként a Kollégium Budapestben, 2000 és 2001-ben az Alexander von Humboldt Alapítvány ösztöndíjával a Berlini Természettudományi Múzeumban végzett kutatómunkát. 2001 és 2004 között az MTA Bolyai Kutatási Ösztöndíj támogatottja volt. Doktorandusz és posztdoktori évei alatt 1995-ben elnyerte az Amerikai Földtani Társaság Outstanding Student Research Awardját és a 6. Kanadai Őslénytani Konferencia legjobb diák előadói díját, majd itthon az MTA Szádeszky Kardos Elemér díj első fokozatát 1998-ban és 2000-ben, második fokozatát 2001-ben és a Bolyai Plakettet 2005-ben. Friss diplomásként a Magyar Természettudományi Múzeum Föld és Őslénytárában lett múzeológus, később főmúzeológus. 2003-tól az újonnan megalakult MTM paleontológiai kutatócsoport tudományos főmunkatársa lett, majd 2007-től tudományos tanácsadói beosztásban dolgozott ugyanott. 2008-ban sikeres pályázata alapján felkérték az MTM őslénytani és földtani tára vezetésére. 5 éves megbízatásának csak a felét töltötte ki, mert 2010-ben egyetemi tanárra nevezték ki az ELTE általános és alkalmazott földtani tanszékén. Egy évvel később, 2011-ben ugyanitt tanszékvezetői megbízást kapott. 2012-től az MTA-MTM ELTE paleontológiai kutatócsoportját is vezeti. Tudományos kutatói munkásságának fő témái a mezozós tömeges kihalási események és az azokhoz vezető környezetváltozások oknyomozása, a triász és júra időskála kalibrációja, valamint júra ammoniteszek és triász brachiopodák vizsgálata. 71 szakcikk szerzője vagy társszerzője, szerzőként vagy szerkesztőként 8 kötetet jegyez. Cikkeinek összegzett impaktfaktora 48. Munkáira több mint 1300 független hivatkozás ismert, H-indexe 21. Eddig 4 OTKA kutatási pályázatnak volt témavezetője. A triász végi események kutatására 5 éves nemzetközi IGCP projektet vezetett és vezet, szervezett és vezetett 2001 és 2005 között. Az Eötvös Loránd Tudományegyetem 2008-ban Tudományegyetemen 2008-ban habilitált. Az egyetemen földtörténeti, rétegtani, őslénytani és regionális földtani tárgyakat oktat. Aktív szereplője a tudományos közéletnek. A Magyar Honi Földtani Társulat őslénytani rétegtani szakosztályának 1997 óta vezetőségi tagja, 2000 és 2009 között a szakosztály elnöke volt. Nevéhez fűződik az évente megrendezett magyar őslénytani vándorgyűlések bevezetése. Az MTA Paleontológiai Tudományos Bizottságának titkári feladatait 1999 és 2005 között látta el. 2011 óta az MTA Földtudományi Doktori Bizottságának az elnöke. Az OTKA Földtudomány 1-es zsűriének 2005 és 2006 között tagja, majd 2008 és 2011 között elnöke volt. 2011-től az OTKA Műszaki és Természettudományi Kollégiumának tagja. A Nemzetközi Júra Rétegtani Albizottságban 2000 óta szavazati jogú tag, 2008 és 2012 között a szervezet elnöki tisztét is betöltötte. Ekkor egyben a Nemzetközi Rétegtani Bizottság szavazati jogú tagja is volt. A Central European Geology, a Solid Earth és a Volumina Jurassica című folyóiratok szerkesztőbizottságának tagja. Munkássága elismeréseként 2008-ban a Nemzetközi Rétegtani Bizottság díjában részesült, 2011-ben az OTKA Ipoly Arnold díját vehette át. Az MTA doktora címet 2004-ben szerezte meg. A Magyar Tudományos Akadémia 2013. májusában levelező tagjai sorába választotta. Ezek után megkérem Pálffy Józsefet, hogy tartsa meg székfoglaló előadását.
Tisztelt osztályelnök úr, tisztelt akadémikus társaim, kedves kollégák, kedves barátaim! Mondanom se kell, hogy mekkora megtiszteltetésnek érzem, hogy itt ma székfoglaló előadást tarthatok. Úgyhogy inkább azt mondom, hogy mekkora öröm számomra, hogy ilyen szép számú hallgatóság előtt tehetem ezt. Azt gondolom, hogy ez nem személyemnek szól, hanem a Magyar Tudományos Akadémiának, a földtudományoknak, és azon belül a földtörténetnek. Osztályelnök úr ismertette az életrajzomat, amihez csináltam egy kis grafikus mellékletet. Ez annyira megikletett, kicsit úgy tűnik, mintha egy ilyen társas játékot készítettem volna, hogy ezt a gondolatot fűzném tovább. Vannak itt a teremben olyanok, akik nem életvitelszerűen foglalkoznak földtudománnyal. Számukra kezdem egy kis hasonlattal. Az előadás témája a triász és a júra időszakok határához visz minket vissza. 200 millió évvel megyünk az időben a mai korhoz képest visszafelé. Hogy ezt a szinte felmérhetetlen távját a föltörténte időnek érzékeltessem. El szoktunk hasonlatokat segítségül hívni hallgatók számára, és így mutatjuk be a föltörténte időt. Azt akarom ezen a kis ábrán szemléltetni, hogyha a saját életutamat, a föltörténethez hasonlítom, nem is az egészhez, ami több mint 4,5 milliárd év, hanem annak csak alig több mint 10%-nyi szeletéhez, amit fanerozoikumnak hívunk, és mondjuk 541 millió évvel ezelőtt kezdődött, a kambriumban, akkor hova is esik ez a 200 millió évvel ezelőtti történet, amiről ma beszélni akarok? Hát ez pontosan olyan 1994 tájára, ami jó nekem, mert akkor én, ahogy az életrajzomban elhangzott, Kanadában voltam, pont Jura időszaki tanulmányokat folytattam. Tehát a triász és a Jura határa ebben az én életemet a fanerozoikumhoz arányítva valahova ide esne, amikor én doktorandusz hallgató voltam. Az ELTE-n okleveles geológusi címért folytatott tanulmányaim során szakdolgozatíráskor triász időszaki ősmaradványokkal kezdtem foglalkozni. Ha úgy tetszik, a triász hétköznapok világát kutattam brahiopodák vizsgálatával. Aztán a kanadai University of British Columbia-n a Jura hétköznapokba kaptam bepillantást a kutatásaim kapcsán, és igazából, amikor hazajöttem, akkor vált számomra világos, hogy a hétköznapok mellett a föltörténetnek az igazi izgalma az időszakok határán lezajlott események jelentik. Így fordult az érdeklődésem a triász és a Jura határ eseményei felé, és erről akarok ma az előadásomban beszélni. Mielőtt nagyon belelendülnék, hadd hozzam előre azt, ami általában az előadások végén szokott lenni. De az előadások végén én mindig kifutok az időből, mindenki már türelmetlen és izgatott, hogy mi lesz azután. Másrészt meg úgy illő, hogy ezen az ünnepélyes alkalmat, ezt az ünnepélyes alkalmat kihasználva, hadd mondjak köszönetet annaknak a kollégáknak, akik segítették pályafutásomat, hogy idáig eljuthassak. Elsősorban tanáraimnak és mentoraimnak örülök, hogy itt lehetnek közöttük. Géci tanár úr iskolájába tartozónak vélem magamat, és Vörös Attila és Galácz András segítette az első lépéseimet a szakmai pályafutásom során. Aztán Kanadában a UBC-n Paul Smith témavezetőm és Jim Mortensen geokronológus nyitotta számomra szélesre a világot, és ismerkedhettem meg az itthonihoz képest sok minden mással, szakmailag is, élettapasztalatot tekintve is. Nagyon fontos ez a kör. Nem tudok név szerint mindenkinek köszönetet mondani, hadd foglaljam így össze. Szerzőtársaim egyszer összeadtam, és 100 fölött jár már a szám. Elkezdtem ide arcokat beilleszteni erről az ábrába, aztán rájöttem, hogy ez nem fog menni. Úgyhogy csak így kollektíven mondok köszönetet azoknak, akikkel folytatott közös munkáik eredménye be is épül ebbe a mai előadásba. Munkatársaim különböző munkahelyeimen, hallgatóim, akiktől mindmáig rengeteg inspirációt kapok, egy családom, akinek szerető és türelmes támogatása nélkül biztos, hogy nem állhatnék ma itt. Az előadásom első részének talán ezt a címet lehetne egyszerűen adni, hogy hol a határ. Hol van a triász és a Jura időszakok határa? Hol van időben, hova mehetünk térben ezt tanulmányozni? Hogyan definiáljuk? Hogyan definiálunk egyáltalán egy rétegtani határt a föltörténetben? Ha 200 millió évvel ezelőtti földre pillantunk, én mindmáig nem tudok úrrá lenni a csodálkozáson, hogy hogyan lehet az, hogy 200 millió évvel ezelőtt így nézett ki a Föld. Egy szuperkontinensünk van a Pangea, annak északi déli részét látjuk itt a térképen, és ezek a pontok azoknak a lelőhelyeknek, azoknak a szelvényeknek a helyei, ahol a triász-Jura határ eseményeit konkrétan tanulmányozhatjuk. Sok esetben ezt személyesen tettem meg, de az előadásban persze sok más nemzetközi kollégám eredményeire is támaszkodni fogok. Tehát körbejárhatjuk a globuszt, körbejárhatjuk Pangeát, hogy triászúra határszelvényeket vizsgáljunk, de Magyarország abban a szerencsés helyzetben, hogy itt a határainkon belül is három különböző kifejlődési területen különböző rétegsorokat tudunk vizsgálni, amelyek a 200 millió évvel ezelőtti történet megértéséhez segítenek minket hozzá. Hogy kezdjem azzal, amiről legtöbbet fogok beszélni, Csőváron, a Duna balparti rögök területén alig egy órányi autózásra Budapesttől, periplatform kifejlődésű folyamatos karbonátos rétegsorokban vizsgálhatjuk ezt a határt. A Bakonyban és a Gerecsében a karbonátos rétegsorban egy érdekes hiátus van, aminek a jelentőségére majd visszatérünk. A Mecsekben pedig terresztrikus, szárazföldi eredetű kőszénes rétegsorokban őrződött meg mindaz, ami a 200 millió éves eseményekhez minket közelebb vihet. Nézzük tehát picit közelből Csővárat, azt a szelvényt, amelyet 1990-es évek vége óta intenzíven kutatunk, és amit azt hiszem sikerrel helyeztünk rá erre a földtörténeti ősföldrajzi térképre, a nemzetközi kutatók közösség is egyre inkább tisztában van ennek a szelvénynek a jelentőségével. Miért? Azért, mert ebben a folyamatos rétegsorban ammoniteszek alapján viszonylag jól be lehet lőni, hogy meddig triász, és honnantól már biztosan júraiv, az, hogy van közötte egy kis hézag, ahonnan nincs biosztratigráfiai kontrollunk. Mikrofauna közül pedig a konodonták segítenek nyomozni azt, hogy meddig triász, illetve Radiolári Ákos Bár Péter kollégám munkássága, előtte pedig Beth Carter kanadai kolléganő, még előtte pedig Dosztály Lajos fiatalon elhunyt kollégám vizsgálta az itteni radioláriakat, amelyek szintén azt mutatják volna, hogy van egy legfiatalabb triászba sorolható együttes, és attól nagyon különböző, legidősebb júrát jelző társaság. A nemzetközi definíciója egy rétegtani határnak aranyszög beverésével, hivatalos nevén globális stratotípus szelvény és pont kijelölésével történik. Ezért a megtisztelő címért Csővár nem versenyezhetett, mert bár ugyan vannak ammoniteszeink, de van közötte hézag, a szerencsés nyertes ennek a címnek nincs viszont messze tőlünk. Az északi Mészkőalpokban, Tirolban, a Karwendel-hegységben Kúlyok nevű szelvénybe került ez az aranyszög, nem csak szimbolikusan, hanem fizikai valójában is, stílszerűen egy augusztus 20-i ünnepség keretében került elhelyezésre 2 évvel ezelőtt. Akikkel itt együtt mosolygok, Stan Finney, a Nemzetközi Rétegtani Bizottság elnöke, Nicole Morton, aki elődöm volt a Jura Nemzetközi Rétegtani Albizottság elnöki posztján, és Axel von Hillebrand berlini kollégám, aki pedig az Ammonites Rétegtan tanulmányozásában tett mindent le az asztalra ebben a szelvényben, ami ezt érdemesítette a Nemzetközi Referencia Szelvény megtisztelő címére. Én itt látszólag mosolygok. Még nem voltam annyira boldog ettől a szelvénytől, nem azért, mert nem Magyarországra került, nem azért, mert ne szeretném az osztrák sógorokat, hanem azért, mert azt gondolom, hogy talán nem volt teljesen megfontolt ez a döntés. Ez a döntés ammoniteszekre alapult, az első, legidősebb júrának tekintett ammonitesz a Pszilocerász első képviselőjének a első megjelenésére. Ezt a szelvényt először egy picit ködös októberi napon láttam, és ez a ködös kép máig megmarad bennem. Ez jobban kifejezi ennek a szelvénynek a borúságát bizonyos szempontból. Hogy megértsük, hogy mi a problémám azzal, hogy ammonitesz alapú definíció született a triász úra határa, ahhoz ugorjunk egy nagyot térben. Menjünk el Tibetbe, föl kell kapaszkodnunk 4640 méter tengerszint feletti magasságra a Lászát Katmandúval összekötő úgynevezett barátság országút mentén. És itt mit találunk? Itt egy triász úra határszelvényt találunk, aminek az ammoniteszei jelentősen eltérnek az Európából ismertektől. Megtaláljuk azt a Korisztocerász marsit, ami az Alpokban is a legfelső triásznak a fontos index fosszíliája. Megtaláljuk azt a Pszilocerász kalifilumot, ami az alpi alsóvirában is gyakori. De közben találunk egy olyan szintet, ahol együtt fordul elő Pszilocerász, egy új faj, endemikus, csak innen ismert faj, és egy Korisztocerász, egy endemikus Korisztocerász faj, ami szintén csak innen ismerünk. Ennek a kettőnek úgymond nem szabadna együtt előfordulnia, hiszen Korisztocerászról azt mondtuk, hogy az triász, Pszilocerász pedig úra. Azt mutatja ez, hogy csak az ammoniteszek alapján megvonni a határt, korrelációs problémákat vet föl. Mi lehet annak az oka, hogy az ammoniteszek, amelyek amúgy olyan jó index fosszíliái a mezozoikumnak, pont ezen a határon, pont a triászúra határon nem működnek annyira jól. Ennek az oka azt gondolom abban kereshető, hogy a triász vége a földtörténet nagy kihalási eseményeinek az egyike. A nagy kihalásokat legjobban globális adatbázis építése és elemzése alapján tudjuk tanulmányozni. Amit ez az ábra mutat, az a fanerozoikum története, és azon belül az élővilágban tapasztalt kihalások mértékének a története. Látjuk, hogy a görbe nagyon volatilis, nagyon ugrándozik, és komoly csúcsokat mutat. A legnagyobb csúcs, a legnagyobb fanerozoikumi kihalások per mégi esemény, de a többi legfontosabb kiugrás között ott találjuk a triász végét. A triász vége, tehát az elsődleges, az öt nagy kihalási esemény egyike a fanerozoikum történetében. Ráadásul az ammoniteszek ennek az eseménynek a megszenvedői voltak. Az ammoniteszek diverzitása, sokfélesége a triász folyamán a permvégi nagy kihalás utáni talpraállás elért szintről folyamatosan csökkent, és a triászúra határon egy nagyon alacsony szintet ért el. Ha tehát a triászúra határt ammoniteszek alapján akarom korrelálni, akkor ebbe a nehézségbe ütközök, hogy egy nagyon ritka valamit akarok felhasználni a korrelációra. Felmerült a kérdés, hogy lett volna ennek alternatíva? Azt gondolom, igen. Ha az ősmaradványok között nézünk körül, a tengeri plankton szervezetek között a radioláriák sokkal nagyobb gyakoriságban fordulnak elő, és a radioláriák nagyon éles, markáns váltást mutatnak a triász és a júra határon. Ez a társaság, Queen Charlotte szigetek, Kanada rétek sorából feltárt legfiatalabb triász és legidősebb júra együttes. Átmegyünk a Pantalasszán, a triász-júra határ jellemző Pangea szuperkontinens mellett a nagy, hatalmas szuperóceán túlsó partjára, és Japánban is ugyanazt találjuk meg, teljesen összepárosíthatók az egyes formák. Tehát nem csak egy éles határ van, hanem jó korrelációs potenciál radioerreje faunák alapján. Az éles határt egyébként azok a munkatársaim, akikkel Kanadában sokat dolgoztam együtt, a Queen Charlotte szigetekről nagyon jól dokumentálták. Itthon pedig Kocsis Ádám tanítványom arra vállalkozott, hogy nézzük meg a radioerreje eseményt globális adatbázisok alapján. Most nem az egész élővilágot rakjuk össze, hanem csak annak ezt a szeletét, a radioláriákat. Mit mutat az ő diverzitás történetük? Ez a módszer, ami egy olyan friss módszer, hogy még nyomtatás alatt áll az a cikk, ami ismerteti, hogy hogyan elemezzük egy újfajta metrikával a diverzitás történetet, illetve a kihalási ráták történetét. Ez a módszer, Kocsis Ádám továbbfejlesztve az adatbázis korábbi emelet felbontású eredményeit, a felbontást megnövelve alemelet szintre, alkorszak szintre, látjuk, hogy a Nóri korszakot 3 pontra bontva és a Réti korszakot 2 pontra bontva, ami korábban nem látszott a globális összeállításokon egy szignifikáns eseménynek a triász végén, a nagy felbontásban úgy tűnik, hogy igen, a triász végén, a réti végén, réti korszak végén a radioláriák összességében nagy kihalást szenvedtek el. Még egy kis transformáció ezen az adatsoron. Akár lineáris, akár exponenciális trendet illesztünk a kihalási ráták változására, ezt a trendet levesszük a görbéből, akkor még markánsabban emelkedik ki ez a triász végi csúcs. Azt gondolom tehát, hogy van egy csoportunk, ami globálisan is, és egyes szelvények szintjén is nagyon markáns változást mutat, kihalás is van, de a korrelációs lehetőség is jó. Nézzünk végig még egy pár csoportot, hogy viselkedtek, milyen változásokat mutatnak a triászúra határon. A Zátony élettér egy nagyon fontos és érdekes élettér. A Zátony közösségek, Zátony lakó szervezetek nagyon érzékenyek a mindenkori környezetváltozásra. Ezért különösen fontos a Zátonyok pulzusát mérni a földtörténet folyamán. Megint egy olyan ábrát látunk a fanerozoikum több mint fél milliárd éves történetét, a zátony építő szervezetek diverzitás történetének görbőjével párosították össze. Mit látunk? Még egy volatilis görbe, még egy ugrándozó diverzitás. Miért? Mert az zátonyok nagyon érzékenyek a környezetváltozásra. Legmélyebb mélypont a perm végén, de nem sokkal marad el tőle az zátonyok triász végű összeomlása. És amit itt Leo Krisztin kollégám mutat, Tirolban, az északi Mészkőalpokban, az ennek a megvalósulása, megjelenítése egy konkrét helyen, Steinplattén, ahol egy felső triász zátonytestet látunk, és ez attal, akik egyébként a IGCP Nemzetközi Geológiai Korrelációs Program triászúra határ eseményeket vizsgáló projektjének a résztvevőiből álló csapat. Ezzel a csapattal fölmentünk ide a Steinplatte tetejére, nem azért csak, hogy készítsünk egy szép csoportképet, hanem azért, hogy megérezzük, megértsük, hogy igen, most itt állunk annak a zátonynak a tetején, aminek a története azért ért véget, mert a triász végén valami fontos, nagy környezetváltozás történt, ami ellehetetlenítette ennek az zátonynak a további épülését. Lépjünk ki egy picit a szárazföldre. Mit látunk a szárazföldi növényvilágban? Szárazföldön picit nehezebb nagy felbontású adatsorokat kapni. A legjobb lelőhely Kelet-Grönlandon van, ahol mit láttak az ott dolgozó kollégáink? Azt, hogy a triász időszaki vegetációt, ezeket a triász növényvilágot alkotó formákat a júra elejétől egy másik társaság váltja föl, tehát a szárazföldi növényvilágban is kicserélődést tapasztalunk. Mit látunk a szárazföldi állatvilágban? Szárazföldi állatvilágról tudjuk, hogy a mezozoikumot a hüllők korának tarthatjuk, mindenki kedvencei a dínók. A dínók történetéről mit tudunk, azon kívül, hogy a kréta végén kihaltak, mikor jelentek meg? A triászban jelentek meg. Mikor lettek dominánsak? A júra során lettek dominánsak. A hüllők történetében a triász és a júra határa egy fontos fordulópont, ami a dinoszaurusz félék sorsának a felívelését hozza magával egy másik hüllőcsoport a krurotarzi rovására. Ez a csoport tehát a triász végén kihalást szenvedett, jelentős mértékű kihalást szenvedett, megnyitva, mint az utat a dinoszauruszok térhódítása előtt. Ebből a szempontból is tehát leszögezhetjük, hogy a triász júra határ egy fontos forduló pont az élet történetében. Ha ez igaz, akkor felmerül a kérdés, milyen magyarázatot fűzhetünk ehhez, milyen okokat tudunk feltárni az élővilágot érintő változások magyarázat. Az élővilág leginkább a környezetváltozásokra reagál, a környezetváltozásoknak pedig egy nagyon érzékeny tükre a Föld szénkörforgásának a mindenkori alakulása. A szénkörforgást pedig izotópos módszerekkel, stabilizotóp geokémiai módszerekkel, a szén könnyű 12-es és nehéz 13-as izotópjának az arányát mérve tudjuk vizsgálni. Már a múlt évezred utolsó évtizedeiben kikristályosodott, hogy a földtörténet nagy kihalásaihoz izotóp, szénizotóp anomáliák kapcsolódnak. A triász júra határ volt az utolsó ezeknek a sorába, ahonnan sokáig nem sikerült ezt kimutatni. A Csővári Szelvényben, Magyarországon kollégáimmal, Demény Attila akadémikus társammal és sok más szerzőtársammal együtt, az elsők között voltunk világszerte 2000-es évek elején, annak kimutatásában, hogy igen, a triász júra határon is egy markáns negatív szénizotóp anomália zajlott le. Kimutattuk Csőváron, kanadai szelvényekben, Queen Charlotte szigeteken egy amerikai kutatócsoport, egy angol szelvényben pedig egy brit kutatócsoport jutott közel egy időben velünk ugyanerre az eredményre. Az azóta eltelt bő évtizedben sokkal részletesebben ismerjük már ennek az izotópos fejlődésmenetnek a történetét. Többek között Kúlyokban, az előbb említett globális stratotípus szelvényben is nagyon megbízható szénizotóp görbe áll rendelkezésünkre. Itt van az aranyszögünk, itt árválkodik az első pszilocerász megjelenése szintjében. De én azt gondolom, hogy az igazi eseményt a szénizotóp görbének ez a markáns negatív anomália rajzolja ki, a kúroki szelvényben is. Ez esik egybe egyébként az élővilágban, az ősmaradvány rekordban tapasztalható kihalással is, és azt gondolom, hogy sokkal értelmesebb lett volna, jobban összehangolta volna a földtörténeti eseményeket a földtörténeti időskálánkkal, hogyha ezt a határt nem itt, hanem ebben a szintben rögzítettük volna. Akik ez ellen érveltek, azok azt is felhasználták ellenérvként, hogy igen ám, de a szénizotóp anomáliák vizsgálata nem egy triviális dolog. Igaz, hogy itt van ez a markáns kezdeti szénizotóp anomália, de nem ez az egyetlen a vizsgált intervallumban, a késő triászkori újra intervallumban. Azóta egy úgynevezett előfutár anomáliát, egy kisebb negatív kilengést is kimutattak a réti emeletbeli képződményekben, és ismert a hettangiból egy pozitív anomália, nem sokkal a határt jelző negatív anomália fölött. Úgy tűnik tehát, hogy az a környezetváltozás nem csak az egy markáns eseményre, amit a negatív szénizotóp anomáliában tudunk megfogni, arra koncentrálódik, hanem egy esemény sor, egy esemény lánc. Mi ennek a jelentősége? Az lehet a jelentősége tehát, hogy a geokémiai módszerrel a Föld szénkörforgásának a változását rögzítettük, ez a változás pedig nyilván egybeeshetett az élővilág változásaival. Így van ez? Tényleg így van? Megint csak Csővárra mentünk vissza ezt ellenőrizni. Itt van a negatív szénizotóp anomália szintje, amit karbonátban megőrződött szénen és szerves anyagban megőrződött szénen is egyaránt dokumentálni tudtuk. Ez a két görbe pedig palinomorfáknak a különböző társaságainak a gyakoriság eloszlása. Palinomorfák alatt összefoglaló néven értünk spórákat, polleneket és tengeri apróságokat is. A spórák egy csúcsot mutatnak. A spórák mit jelentenek? A spórát hordozó növények a szárazföldi vegetációban stresszt jelentenek, stressz után újjáépülő pionír közösségek első képviselői lehetnek. Ezek a prazinofita algák pedig valami hasonlót jeleznek a tengerből, egy környezeti krízisre reagáló opportunista csoportnak a hirtelen felvirágzását. Egybeesik tehát a tengeri és a szárazföldi növényvilágnak a krízise és a szénkörforgás változás. A szénizotópokat vizsgálva az is felötlik az emberben, hogy a szénizotóp a geológiai anyagokba a tengervízzel egyensúlyt tartva válik ki. A tengervíz pedig egyensúlyt tart az atmoszférával, az atmoszférában pedig mi hordozza a szenet, az atmoszférában széndioxid hordozza a szenet. Nézzük meg következő részben azt, ezen a dián azt, hogy vajon a légköri széndioxid történetéről tudunk-e valamit mondani. Ugyanaz a kutatócsapat, aki Grönlandon növényeket vizsgált, használta azt a módszert, hogy a növények levelein a gázcsere nyílások sűrűsége arányos a légköri széndioxid koncentrációjával. Minél nagyobb a széndioxid koncentráció, annál kevesebb gázcsere nyílásra van szüksége a növénynek respirációhoz. Létezik pedig egy olyan élőkövület, növénycsoport, a gingófélék, amelyeknek a mai képviselőjét, a Gingó bilobát föl tudjuk arra használni, hogy kísérleti úton kalibrálni lehessen azt, hogy milyen széndioxid szintváltozás, milyen sztóma sűrűségváltozást eredményez. Ezt visszaforgatva és felhasználva a Triász-Jura határon átnyúló gingók történetére és az ő sztóma sűrűségükre, egy széndioxid koncentráció történeti görbét tudtak szerkeszteni a kollégák, ami mit mutat? Egy nagyon markáns kiugrást, széndioxid szint emelkedést a Triász-Jura határon. A széndioxid szint emelkedése pedig mivel jár? Üvegházgázról lévén szó, üvegház felmelegedést valószínűsíthetünk. Ha megnézzük az adatokat, hogy milyen szén-dioxid koncentráció, 500-tól akár 2000 ppm fölötti szén-dioxid koncentrációt is várhatunk. Ez pedig talán nem túlzás szuperüvegház földnek nevezni. Ha itt van ez a sok szén-dioxid a légkörben, mi történik vele? Az atmoszféra kommunikál a hidroszférával, a levegőben levő szén-dioxid feloldódik az óceán vizébe, keveredik az óceán felső vízrétegébe, eljut az óceán mély vízrétegébe, a szén-dioxid pedig a vízzel reagálva az óceán savasodását, pH-jának a csökkenését idézi elő. Ez az óceán savasodás pedig nagyon komoly problémát jelent a karbonát kiválasztó szervezetek számára. Tehát van egy olyan összefüggés, ami alapján a szén-dioxid növekedést a mészvázú élőlények ősmaradvány rekordban tapasztalható krízisével tudjuk kapcsolatba hozni. Ez a krízis ráadásul a rétegtani rekordban is megfigyelhető. Karbonátos rétegsorokban sokszor tapasztalunk olyat, hogy karbonátos sorozatok közé szilíciklasztos törmelékes egységek illeszkednek, vagy olyat tapasztaltunk, hogy hiátus üledékhézag van a karbonátos rétegsorban. De szerencsére van néhány viszonylag folyamatos üledékképződéssel jellemezhető hely is a világon. Csővár ezek közé tartozik, a kúlyoki szelvény ilyen típusú, és mindjárt látunk példát üledékhézagos karbonát sorozatokra is. Nem kell hozzá messze menni, menjünk el például a Bakonyba, menjünk el, és nézzük meg a Kőrishegyi szelvényt. Kőrishegyi szelvény maga nem túl látványos, de markáns eltérés van a dasteini mészkő, felsőtriász dasteini mészkő megalodontida kagylókkal teli rétegei, és a legalsó júrába tartozó kardosréti mészkő ilyen ősmaradványokat nem tartalmazó rétegei között. Talán az előbbi feltárás képnél látványosabb ennek a polírozott kézi példánynak a képe. A dasteini mészkő és a kardosréti mészkő nagyon éles határa, csiszolatban pedig a dasteini mészkő mészanyagát alkotó, mészt kiválasztó algáknak az eltűnése. Továbbá nagyon masszív mészfázat elválasztó foraminiferák eltűnése a határon. Azt gondolom tehát, hogy ez beleilleszkedik egy olyan képbe, amit még a megalodontida vastaghéjú kagylók fejlődés története is alátámaszt, miszerint a savasodás triászúra határon a mészkiválasztó szervezetek kríziséhez vezetett. Ezen a képen a tatai Kálvária dombot látjuk, ami sokak számára jól ismert, mint a triászúra határ alig észrevető színárnyalatbeli változást mutat, a dasteini mészkő és a rátelepülő legalsó úra között valamennyi üledékhézag van, ez tehát az üledékhézagos típusú karbonátos rétegsorok példája. A dasteini mészkő tele van megalodontidákkal, fölötte a júrában már nincs. Egy globális tanulmány szerzője, német kollega azt is kimutatta, hogy ezek a megalodontida kagylók, amelyek nem halnak ugyan ki teljesen a szúra határon, de látványos diverzitás csökkenést szenvednek el, és ami még látványosabb, a méreteloszlásukra, ha odafigyelünk. A rétiben szinte ágyugójó méretre megnövő megalodontidákat találunk, a júrára pedig csak pici kagylócskák élik túl a krízist. Egy pár szót szeretnék szólni arról, ezek után, miután áttekintettük az élővilág történetét, láttunk kapcsolódó környezetváltozásokat is, hogy mit tudunk a triászúra határ koráról. Tudjuk-e ezt számszerűsíteni? Ez később még jól jöhet nekünk. Ezen a téren már doktorandusz koromban végeztem kutatásokat. A doktori tanulmányaim témája a Jura időskála kalibrációja volt. Fontos volt tehát a triász-Jura határt is lehorgonyozni numerikusan, számszerű korral, amit urán-ólom kormeghatározással értünk el. Ez a szelvény a Queen Charlotte szigetek Kanga szigetén található szelvény, amiből a 90-es évek végén rendelkezésre álló technika segítségével akkor azt gondoltuk, hogy megbízható és viszonylag pontos kort határoztunk meg. 199,6 plusz-minusz 400 ezer év, ez millió évben van. Akkor ezzel nagyon elégedettek voltunk. Ez egy olyan vulkáni tufa betelepülés cirkonjain mért kor, ami abból a szelvényből van, ahol a radioláriák nagyon jól mutatják ezt a váltást a Triászúra határon. Elmondható tehát, hogy ezzel a tufával, ami alig pár méterrel van a radiolária kihalás és faunaváltás szintje alatt, jól megfogtuk a Triászúra határkorát. Ezt akkor más is elhitte, és ebben a vastag kiadványban, ami a Földtörténet geológiai időskála címet viselte, és 2000, és időről időre megjelenik egy-egy kötet belőle, 2004-ben az általunk határozott kort elfogadták a Triászúra határkorának. Az előadásom címe is ennek a 199,6-nak a szép kerek 200-ra való felkerekítéséből adódik. Szerencsére azonban a tudomány halad, sajnos a tudomány haladásában én már nem tudtam annyira részt venni, mint azelőtt, de ugyanezen az elven tengeri biosztratigráfiailag jókorolt üledékes rétegsorokba települő tufáknak a cirkon-uránovon kor meghatározásának a módszerével, mások máshonnan, Perúból és Nevadából új koradatokat értek el. Ezek az új koradatok a 199,6-hoz képest egy picit idősebbek, 201 egész valamennyi millió éves korokat adtak. Ugyanúgy, itt pontosabban itt nem radiolária, hanem ammonites rétegtani meghatározottsággal, korisztocerász felső, legfelső triász és pszilocerász legalsó júra ammoniteszek közé eső intervallumból. Ezek után nem volt más tennünk, mint elővenni a régi mintáinkat, megnézni, vajon maradt-e egy kis cirkon, amit újra tudunk is elemezni. Maradt szerencsére. A technika ugyanis annyit fejlődött, hogy most már egyetlen cirkonszemcse is elég ahhoz, hogy kort határozzunk belőle. Ezek az ellipszisek mind egy-egy mérésnek a hiba ellipszisei az uránólom kormeghatározás Concordia görbéjén, és az elemzés sorunkból mi is csak ezt tudtuk megerősíteni, hogy igen, amit ma megbízható korának tartunk a Triászúra határnak, az 201 egész néhány tized. Tehát mint egy 2 millió évet idősödött a határkora. Miért? Azért, mert a uránovon kor meghatározás komoly módszertani fejlődésen ment keresztül az elmúlt évtizedben. Még egy fontos dolog van amellett, hogy rögzítettük ezt a kort, azt megnézni, hogy vajon az események időtartama milyen lehetett. Mennyire rövid az az intervallum, amiből a szénizotóp kilengés, illetve az ősmaradvány rekordban tapasztalt kihalás beszorítható. Szolland és angol kollégák végezték el ezt az elemzést egy angliai szelvényben. Itt van az az izotóp görbe, amit 2002-ben publikáltak onnan. Itt van a kezdeti szénizotóp kiugrás a Triászúra határ közelében. Itt van a fő szénizotóp kilengés, tehát valahol ide esne a Triászúra határ. A fő kilengés aljára. És ennek a kilengésnek a kora ciklusstratigráfiából derivált asztrokronológia alapján, azaz a Föld pálya elemeinek módosulása, ahogy az üledék képződésre hatással van, ebből visszakövetkeztetve, egy precessziós ciklusnyi, azaz 20 ezer évnyi időtartamon belülre esik. Ennek az a jelentősége, hogy azt lehet ez a ilyen vizsgálatok által demonstrálni, hogy ezek az események nagyon gyors lefolyásúak. Láttuk az élővilág válságát, láttuk az egyidejű környezetváltozás különböző aspektusait, láttuk, hogy meg tudjuk határozni ezeknek az eseményeknek a korát, de még mindig nincs meg az igazi mozgatórugónk, a kiváltók. Visszateszem ezt a térképet, amit már láttunk, ezt az ősföldrajzi térképet. Pangea, tudjuk, hogy ma már nem létezik. Pangea feldarabolódott, az elmúlt 200 millió év ősföldrajzi fejlődés története Pangea feldarabolódásának a története. Pangea feldarabolódását pedig az a riftesedés indítja el, aminek az első magmás, meg megjelenése, a közép-atlanti magmás provincia vulkanizmusa. Ez a vulkáni terület pedig hatalmas kiterjedésű. Pont Pangea közepén, innen indul az a riftesedés, ami majd kinyitja a közép-atlanti óceán medencéjét. Ennek a vulkanizmusnak a korát radiometrikus kormeghatározások alapján jól tudjuk, egyre jobban tudjuk. Argon-argon módszer és uránolom módszer fejlődésével a koreloszlásról egyre nagyobb biztonsággal kimutatható, hogy pont itt vagyunk a 201-202 millió éves intervallumban. És ha hozzávesszük, hogy ennek a bazalt provinciának a becsült területe 7 millió négyzetkilométer, a felszínre emlő lávának a térfogat pedig 2,5 millió négyzetkilométer, akkor elmondhatjuk egyrészt, hogy igen, ez a Fanerozoikum egyik legnagyobb kontinentális árbazalt provinciája, és elkezdhetünk azon gondolkodni, hogy ez a vulkáni esemény milyen változásokat idézett elő a környezetben. Az atmoszférában, a földi légkör összetételében, és onnan kezdve milyen környezetváltozási esemény láncot tudunk felépíteni. Kritikus az időbeli egyezés, nagyon sok kollega dolgozik ennek a megerősítésén, vagy akár cáfolatán. A legújabb argon-argon kormeghatározások innen a mai Észak-Amerika mai keleti partvidékének a magmás területéről, Newark, Fundy és más medencék területéről, illetve Marokkóból, a Magas Atlaszból azt mutatják, hogy a legalsó bazaltömlés kiömlési egységek mind itt vannak 201-202 millió év között, és az alatta levő üledékek, amire ezek a bazaltok ömlöttek, azok olyan polleneket tartalmaznak, olyan morfákat tartalmaznak, amelyek jól jelzik a triász időszak legvégét. Itt tart ma a uránolom geokronológia, itt tart ma a nemzetközi élvonal a kormeghatározásnak. Erről a vonatról én körülbelül akkor leszálltam, amikor Kanadából hazajöttem. Ma egy kristályokkal olyan nagy felbontást tudunk elérni, nagy pontosságú korokat tudunk meghatározni, amelyek már itt ugye a harmadik tizedest is kimerik mondani a kutatók. A késő triász kihalás korát és a legidősebb közép-atlanti magmás provinciához sorolható bazaltok korát 201,564 ezred millió évre teszik. Ahol mégiscsak föl tudtunk szállni erre a vonatra, ami tehát a kamp vulkanizmus és az egyidős környezet és élővilágbeli változások kapcsolatrendszerét elemzi, az volt, hogy vajon ki tudjuk-e mutatni a vulkanizmus közvetlen hatását tengeri réteg sorokban. Bevetítettem ide egy előadás címet, Zajzon Norbert kollégámmal közös munkánkat mutattuk be tavaly, meg is jelent azóta a cikk is ebből. Mit kerestünk? Elmentünk ausztriai szelvényekbe. Az Eiberg medencébe vagyunk, ahol egyébként a kujoki szelvény is tartozik, de most annak a keleti részén Kendelbach-Graben, ami egy klasszikus triászúra határszelvény az északi Mészkőalpokban. Ugyanaz a rétegsor, nagyon hasonló rétegsor, mint Kujokban. Itt van a határ márga alatt a Kösszeni Mészkő, és a Kösszeni Mészkő tetejéről Zajzon Norbert kollégám mikromineralógiai vizsgálatai mit mutattak ki? Vulkáni eredetű mafikus ásványszemcséket átalakult, pszeudomorfózákat piroxén után, amelyek olyan koptatatlanok, hogy nem kerülhettek oda vízi szállítás útján az üledékgyűjtőbe, hanem valószínűleg a vulkáni hamu, a légkörből kiülepedő vulkáni hamu képviselik. Ugyanilyen vulkáni eredetű szemcséket szferulák formájában is sikerült kimutatni, és ezeknek az átalakulás termékeit pedig agyagásványok, spéci agyagásványok, vermikulitok formájában is rögzíteni lehetett. Ugyanez a réteg, a Kösszeni formáció legfelső rétegei, tehát pont ott, ahol a kihalás van, pont ott, ahol a szénizotop anomália van, nyomelemgeokémiai anomália kimutatását is lehetővé tették. A ritka földfémek családjának a nagyobb atomtömegű tagjai egy pozitív anomáliát mutatnak. Ez éles, markánsan eltér minden mástól ebben a, ezen a nyomelem eloszlást rétegenként mutató ábrán. Tehát ezek a rétegek valóban speciálisak, ezek valóban azt rögzíthetik, hogy ekkor közvetlen vulkáni anyag került ebbe a tengeri üledékgyűjtő medencébe. Összefoglalásul, ezt talán elsőre kicsit elrettentő ábrát mutatom be, Paul Wignall angol kollega a permvégi eseményre dolgozta ki, és nagyon jól lehetett adaptálni a triász végi eseménysorra is. Azt gondolom, hogy amit szerettem volna ma láttatni, az az, hogy a közép-atlanti magmás provincia vulkanizmusa indította el a környezetváltozásoknak egy olyan bonyolult láncolatát, amelyre a Föld rendszerként reagált, a Föld minden alrendszere erre a köpenyeredetű és a litoszférában megjelenő változásra reagált, az atmoszféra, a hidroszféra és a bioszféra is. Ennek a változásnak az atmoszférikus közvetítése az a vulkáni kigázosodásból a légkörbe kerülő kén-dioxid, halogének és főleg szén-dioxid hatásán van érhető tetten. Ez környezetváltozási láncolatot indított el az óceánban is. A légkör globális felmelegedésétől az óceán is felmelegedett, és a visszacsatolási hurok, aminek a részleteiről nem akarok beszélni, és nem is, meg is álltam, hogy ne beszéljek az előadás közben sem. Ez a gázhidrát diszociációnak nevezett folyamat, ami metánt szabadít föl az óceán üledékben csapdázódott kvadrátokból. Ez lehetett annak az oka, hogy a globális felmelegedés egy szuperüvegház állapotba kerülhetett. És itt látunk mindenféle rosszat, környezeti szempontból rosszat, aminek a végén a bioszféra válaszreakciója a tömeges kihalás. Tengerben is, és a szárazföldön is. Én újságíró családból származok, és azok számára, akiknek ez az ábra bonyolult volt, megpróbáltam ezt hírként összefoglalni. Ja, a hírújságírásban angolul azt mondják, hogy the five whys and the age, who, what, when, why, where, when, where, why and how, magyarul ki, mit, mikor, hol, miért, hogyan. Leírtam, megpróbáltam azt, hogy összetudom-e foglalni 50 szóban, amiről most beszéltem 50 percben. Vagy sikerült, vagy nem. Itt olvasható. Ezt az alkalmat hadd ragadjam meg arra, hogy egy picit filozofáljak is, egy picit reflektáljak arra, hogy ezek a kutatások hogy kapcsolódnak az én saját tudományos pályafutásomhoz. Az első üzenet talán, amit így megfogalmaznék, az az, hogy annak a generációnak vagyok a tagja, akinek már megadatott, hogy külföldre mehetett, és ezt a globális eseményt a globális tudományba beágyazva nemzetközi együttműködő partnerekkel vizsgálhattam. Azt gondolom, hogy ezt nem érhettem volna el. A triászi úráról nem tudunk csak magyarországi eredmények alapján mindent. Fontos hozzájárulást tudunk tenni, de számomra nagyon fontos volt, hogy dolgozhattam, ahogy láttuk, Kanadától Alaszkán keresztül Tibetig. Most nem azért, mert utazási irodának akarok itt reklámot csinálni, hanem azért, mert azt gondolom, hogy ez a globalitás lehetősége hosszú idő után az én nemzedékemnek adatott meg. És a pályafutásomat az önéletrajz, vagy az életrajzhoz mellékelt kis társasjáték mellett most erre a pár logóra tömörítve, akkor ugye azt látjuk, hogy az ELTÉ-ről és a múzeumból kikerültem Kanadába, meg kikerültem még egyszer Kanadába, meg kikerültem Németországba, és aztán visszajöttem azzal, hogy itthon adjam hozzá az itthoni dolgokhoz azt, amit tudok, akár a múzeum, akár a kutatócsoport, akár az egyetem keretein belül, és azt gondolom, hogy ez nagy szerencse, hogy ez nekem megadatott, és azt gondolom, hogy ha nem mentem volna akkor ki, akkor most nem lennék itt. Ugyanúgy, ha nem jöttem volna vissza, akkor se lennék itt. Tehát ez így kicsit az itt levő hallgatóságnak is üzenet, hogy az én élettapasztalatom szerint ez is jó lépés volt, és ez is jó lépés volt. Annak ellenére, hogy megnéztem tegnap a Kanadai Egyetem honlapját, milyen ott azóta a műszerezettség abban a laborban, ahol én is dolgozhattam, most 11 tömegspektrométerük van. Ebből azt hiszem 8 új ahhoz képest, amikor én ott voltam. Demény Attilára nézek, aki ma délelőtt arról beszélt, hogy milyen jó, hogy 3 van a Geokémiai Kutatóintézetben. És tényleg jó. Nyilván a 11 tömegspektrométerrel nagyobbak a lehetőségek. Nekem itt most nem kell már akadémikus lévén, már nem kell a tudomány metriával annyit foglalkozzak, de az előbbi gondolatot tovább vive. Itt vagyok én a Google tudóstól leellenőrizve, az én teljesítményem hivatkozásban, közleményszámban, stb. Itt van egy kolléganő, akivel egyszerre voltam a UBC-n, Lengyelországból került ki, közel egy időben mentünk, ő ott maradt, és most láthatni, hogy Amerikában dolgozik, kicsit más területen, szénkőzettanos volt. Ő neki 2-szer akkora tudományos teljesítménye, és itt van Steve Hesselgo kollégám és barátom, aki oxfordi professzor volt egészen idén szeptemberig. Nyilván neki mások a lehetőségei, ő odaszületett és Oxfordba építette a karrierjét. Érdekes módon 2-szer találkozott a pályafutásunk legalább, ugyanazt a nemzetközi rétegtani díjat ő 2004-ben kapta meg, amit én 2008-ban, és aztán én szolgáltam 4 évig a Jura Rétegtani Bizottság elnökeként, és azt ő vette át tőlem. Tehát úgy sok szempontból összemérhetőek vagyunk, amiben nem, vagyis hát ilyen, ez jön az összehasonlításba, hogy neki pedig 3-szor akkora tudományos teljesítménye. Tehát azt gondolom, hogy ez az itthoni lehetőségek függvénye, de ennek dacára azt mondom, hogy ez a nyíl után, ez a nyíl is mennyire fontos volt az életemben. Még egy gondolatot megengednek, és ez már az utolsó előtti. Ahol kamatoztatni tudom most a megszerzett tudásomat, az az egyetem földtani tanszéke, ha úgy tetszik, vadász elemér örökségét kellene folytassam. Ez egy XL-es méretű örökség, amiben bele kell nőnöm nyilvánvalóan. De a tanszéken nagyon megvan ennek a öröksége, amit így lehet leginkább összefoglalni, hogy anyag alakfolyamat, a geológiai gondolkodásmód vadászi meghatározása. Én mióta ide kerültem, ezen gondolkozom, hogy vadász, aki ezt megfogalmazta láthatólag már először 1927-ben, tehát majdnem egy évszázad, közel egy évszázaddal ezelőtt. Vajon ez mennyire aktuális, és mennyire mit lehet hozzátenni egy szűk évszázad múltán? És azt gondolom, és ez a mai előadással is arra akartam példát mutatni, hogy ami vadász generációjának még nem állt rendelkezésére, az az adatgyűjtésnek, a földtudományok számára hasznos adatok gyűjtésének egy teljesen új arzenálja. Akár a geokronológiai adatokra gondolunk, akár a geokémiai adatokra gondolunk, ezek mind abszolút kritikusak voltak ennek a történetnek a felépítéséhez. Ha a paleontológiai adatokra gondolok, akkor pedig a globális adatbázis építés és annak az elemzése az, ami új, egyáltalán a számítógépes módszerek, adatelemzés, adat és annak elemzése. Tehát, hogyha most egy ilyen vadász pluszt akarok megfogalmazni 2013-ban, akkor azt hiszem, hogy az anyag és alak mellé az adatot kellene hozzátennem, és ennyiben tudunk ma még hatékonyabban földtani folyamatokat feltárni. A záró gondolatom pedig az, hogy az előbbi rövid hír az tulajdonképpen nem is volt olyan érdekes. Nem tudom, föltűnt-e valakinek, de szerintem annyira nem. Ami igazán érdekessé teszi, az a mondat, amit ide a végére írtam. Az, hogy a földtörténeti információkat, amit ennek az eseménynek, a 200 millió évvel ezelőtti eseménynek a tanulmányozásából nyerünk, ezt arra tudjuk felhasználni, hogy a ma itt a szemünk előtt folyó környezeti és élővilágbeli változásokat egy keretbe helyezzük. Ezeknek a ütemét, nagyságrendjét becsülni tudjuk, ehhez prognózist tudjunk adni. Az áróképpen pedig ez, Luxe praeterito lucens futura illuminat tempora. Én tanultam latint középiskolás koromban. Azért ideírtam a műfordítását. Ez a szobor pedig a Szerb utcában található az ELTE rektori hivatalának a kertjében, udvaránál. Sőt, ez a jelmondat rektor úr levélpapírjának az alján is szerepel. Vergilius és Dantét ábrázolja a szobor ezzel a felirattal, és én, mint az egyetem oktatója, büszke vagyok erre, és azt gondolom, hogy az idézet bölcsessége nem csak az emberi történelemre lehet érvényes. A mai előadásban a földtörténet múltjából próbáltam előcsalogatni fényeket, és ezt a 200 millió évvel ezelőtti eseményt pedig a mi emberi környezetünk változásainak, emberi időtávban is belátható földi környezetünk változásainak a megvilágítására szeretném, hogy alkalmas legyen. Ezért gondolom azt, hogy ma minden korábbinál fontosabb a földtörténet kutatása, és ezért örülök, hogy ezeket a kutatásokat kollégáimmal, tanítványaimmal immár az akadémia tagjaként folytathatom. Köszönöm szépen a figyelmet!
Köszönöm szépen ezt a nagyszabású előadást, és ezzel Pálffy József hivatalosan eleget tett annak a követelménynek, amiről a bevezetőben szóltam, tehát hogy megválasztott akadémiai tagnak egy éven belül székfoglaló előadást kell tartania. A tagság elismerése képpen pedig szeretném neki most átnyújtani ünnepélyesen azt az oklevelet, ami tanúsítja, hogy ő ezekkel a levelező tagsággal járó jogokkal és kötelességekkel rendelkezik. Az oklevelet Pálinkás József.
Lefelé, ruhatár szintjénél még egyen lejjebb.